November 24-én tartották meg a Keresztény Zsidó Tanács konferenciáját a Háború és a Béke a Bibliában címmel. A következő percekben a konferencia előadásait hallhatják. Dr. Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkész, Mitől szép a béke című előadását, valamint egy megemlékezést Schweitzer József főrabbiról, aki idén lenne 100 éves, és akiről unokája, Schweitzer Gábor ügyvéd emlékezik.
Következő előadónk dr. Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkész. Az előadás címe: Mitől szép a béke?
Kedves hallgatóim, hogy kapcsolódjak egy kicsit az előttem szólókhoz, az én írásaimat a feleségem már nem olvassa el. Ez 15 percen belül ki fog derülni, hogy miért. 15 évvel ezelőtt hagyta abba ezeknek az elolvasását. Másrészt így a végén arra gondoltam, hogy mennyivel könnyebb lenne arról beszélni, hogy mitől szép a béka, vagy a békateremtésről. De hát a cím az tényleg az, hogy mitől szép a béke, és talán ez egy kicsit más megközelítést ad a béke és az igazság kérdésének a Bibliában. A béke az örökkévaló egyik legnagyobb adománya, de mi szer fölött visszaélünk vele. Mindenki úgy él és azt csinál, ahogy és amit akar, szembeszegülve az örökkévalóval és a felsőbbséggel. Jaj, milyen sorsra jutnak majd egyszer a nemesek és a parasztok, hogyan kell majd valamikor megfizetniük ezért? Úgy járnak majd, mint a magyarok és az ausztriaiak. Ennél a Luther idézetnél sokkal biztatóbb a következő állítás. A bibliai hagyományok szerint a világtörténelem nem a bűnbeeséssel kezdődött, és ezért nem is a világpusztulással végződik. A világ az időbeli teremtés teljességével és jóságával kezdődik, és végződik az örök teremtésben megjelenő üdvösséggel. Nem a bírói ítélet Isten utolsó szava, hanem a teremtő szó: nézd, mindent újjá teremtek. Ez az új ég és új föld, melynek folytán az első égnek és első földnek el kell múlnia. Mindaz, ami megrémít bennünket a világítélet és világpusztulás címén, csak idéglenes, az új teremtés végérvényességével szemben. Napjainkban a béke olyan értelmezéseivel találkozunk, amelyek már kevésbé a politikai jogi felfogáshoz, mint inkább a biztonság általános fogalmához igazodnak. A béke olyan állapot, amelyben biztonság uralkodik, és amely az állam erőhasználati monopóliumán, valamint a nemzetközi jog által alátámasztott nemzetközi békerendjén alapul. A nemzetközi jog szerint békerendje magában foglalja a népek önrendelkezési jogát, a meglévő államhatárok elismerését és az államnak a külföldi államok belügyeibe való be nem avatkozásának az elvét. A béke fogalma azonban a mai konferencián elsősorban vallási fogalomként lényeges számunkra. Így pedig nem csak a világ belső harmóniájára utal, hanem az egyén üdvösségére is, a teremtővel és önmagával összhangban lévő ember életére, a béke és a belső egyensúly állapotára. Vallási kontextusban a béke fogalma ezért nem csak a háború és az erőszak hiányának állapota, hanem a szó átfogó értelmében az üdvösség. A teológia a valóság értelmezése, mégpedig a teremtővel való személyes kapcsolat perspektívájából. A valóság teológiai értelmezése alól nincs kivétel, mert nincs olyan területe az életnek, amellyel ne lenne kapcsolatba a teremtő. Ez azt jelenti, hogy a teológiai véleményalkotás az örökkévaló világról alkotott képén keresztül tájékozódik, ahogyan azt a Biblia ábrázolja. Isten ítélete az ember és a világ felett, miként az Pálnál és a reformátoroknál megjelenik, a bűnös ember kegyelem általi megigazulásán keresztül fejezhető ki. Ami azt jelenti, hogy a valóságot megváltásra szorultsága által értelmezi. A teológiai tudományművelés ezért lehet a valóság szótériológiai értelmezése. A teremtő nem csak igényt tart világunkra, de irányítja is azt, hogy eljusson arra a teljességre, amelyre hivatott, az örök békére. Az ajándékba kapott élet a jó és a rossz feszültségében. Az élet és a halál a jó és a rossz által meghatározott emberi konfliktus fejezi ki, és határozza meg a béke hiányát, de a lehetőségét is. A tudás fája a halál fája, ami közvetlenül az élet fája mellett áll, olvasható Dietrich Bonhoeffer a Teremtés könyvéhez írott kommentárjában. Schöpfung und Fall. Az élet fáját egyedül a halál fája, a jó és a rossz ismerete veszélyezteti. Mindkettő érintetlen és érinthetetlen, határ és közép. A tudás fája a kert közepén áll. Az ember határát jelöli életének centrumában. A középen fellelhető határ az ember valóságának, jelenvaló létének határa. Ez a határ az ember teremtettsége, amely így is kifejezhető, Ádám, te az vagy, aki általam lettél, a teremtőd által. Ádámnak ez az ismerete kifejezi a közép felüliségét és az arra irányultságát. Tudását Isten előtti szabadság övezi, amely töretlen engedelmességben valósul meg. Tudás a tudatlanságban. Ezért nem gondolhat a halálra sem, mégis van ismerete a határról, mert ismeri Istent. A határt nem az átléphetetlenként ismeri, mert akkor tudna a rosszról is, hanem Istentől adott kegyelemként, amely a nem lét és a nem teremtményiség felett tart. Isten parancsolata számára nem is kísértés, hanem kegyelem. Ádám egyenlőre semmit sem tud a jó és a rossz kettősségéről, ő az, aki túl van jón és rosszon. A bűneset után a határ már nem Ádám életének középpontjában található, hanem kívülről fenyegeti Ádámot. Ádám folyton nekiütközik, mindig az útjában áll. A csipkerózsikáról szóló mese abban különbözik az ebben az elbeszélésben leírtaktól, hogy a kerubok lángpallósain túlra senki sem hatolhat be, és nem maradhat életben. Az élet fáját a halál őrzői vigyázzák, sérthetetlen marad és hozzáférhetetlen. Ádám kirekesztett élete azonban állandó támadást jelent az ország ellen, amelytől el van zárva. Menekülés, keresés, hogy az átkozott földön megtalálja azt, amit elvesztett és amire vágyakozik. Hogy az őrszemek kardja lángol és éles, azt az írás nem ok nélkül állítja. Ádám tudja ezt, Ádám felfedezi újra és újra, de a kapu az mégis zárva marad. Az ismerté vált jó és rossz az ember létének legvéső feszültségét fejezi ki. A tób az, ami örömmel, és a rá az, ami szenvedéssel teli. A szép és a rút. A jó és a rossz ismerete világunk alapvető kettősségébe, és egyben feszültségébe állítottságunkat jelenti, mégpedig együttes jelenlétük módján. Nincs szenvedéssel teli rossz anélkül, hogy ne lenne jelen az öröm csillámfénye. Ám éppen így a rosszat megnemesíti a jó, ahonnan ered, és ezen a módon a szenvedés az öröm által nemesül, amelynek mélységéből egyedül lehetővé vált. A tudás fájának gyümölcsét megízlelt ember a szenvedéssel teliben hordozott, és az örömtelivel táplált életében a jót áthatja a rossz, és a rosszat a jó. Mi az, ami rossz a jóban? Az, hogy a jó meghal. Mi a jó a rosszban? Az, hogy a rossz meghal. Mi az az állapot, amikor a világ és az emberiség tóbra és rára szakad szét? Ez a fájdalom és az öröm, amellyel az ember meghal. Az az ember, aki ismeri a jót és a rosszat, azonnal tudja, hogy mi a halál, hiszen a tób és a rá ismerete önmagában jelenti a halált. Az emberiség a jó és a rossz ismeretében hal meg. Az örömben megjelenő szenvedést az öröm örökké valósága iránti vágy adja. De vajon mi lehet a szenvedés közepette örömteli? Az, hogy az ember a szenvedés mélységében megérzi a mulandóság örömét. Az örömöt a látszólag végtelen szenvedés mulandósága felett, a halál örömét. A jóban az a rossz, hogy meghal. A rosszban az a jó, hogy meghal. Az emberi élet feszültsége éppen ebben a kettősségben ragadható meg, az ember szenvedéssel és örömmel teli halálában. És éppen ezen a ponton cserél helyet a halál, az élettel az általános vélekedés vitalizmustól áthatott küzdőterén. Mert az ember tudása a jóról és a rosszról halandóságának ismerete, sőt maga a halál. Az ember halott, mert tud a jóról és a rosszról. Ezért halottnak lenni annyit tesz, az ember az életet nem ajándékként, hanem parancsolatként fogadja. Az ember a bűneset után abban az értelemben halott, hogy az életre van ítélve. Saját maga tartozik felelősséggel a jóért és a rosszért. Aki nem volt képes a teremtőjével élni, annak előtte kell élnie. Innen érthető Bonhoeffer provokatív állítása, halottnak lenni azt jelenti, élni kell. A keresztény teológia terminológiáját használva a halál spirituális értelemben az emberi élet abszolút ellensége, amit legyőzött a jó és a rossz világban megjelenő nazareti Jézus. Ezért a puszta vitalizmus kétségbejtő igézetét az élni kell a saját forrásainkból, imperatívusát megtörte és helyettesíti Krisztus könyörületes uralma, aki teremtményeinek az életét ajándékként adja vissza, és nem pedig megparancsolja. Az élet evangéliumát adja, az élned kell törvénye helyett. A halál, mint a földi létezés megszűnte ellenség, de nem abszolút értelemben, hanem utolsó ellenségként, ami eltöröltetik. Mindennek alapja, hogy az egyén életét ajándékként fogadhatja el, mert Krisztusban örök élete van, aki az új közép, aki által történelme van, és éppen ezért nincs ismerete a kezdetről, de ismét ismerete van a középről. A hetedik napra elkészült az örökkévaló a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta az örökkévaló a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg az örökkévaló egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az ég és a föld teremtésének története. Ez ugyanaz a nap, mint az új szövetségben az Úr feltámadásának a napja. Ez a nyugalom napja, a béke napja, a győzelem, az uralom, a beteljesedés, az átváltoztatás napja, az Isten tisztelet napja számunkra, a reménység napja, a várakozás napja, a teremtővel való végső nyugalom napja felé, a nyugalomé, amely az örökkévaló népéjé lesz. A hét minden napja valójában csak e nap kedvéért lett megteremtve. Az ünnepet szenteljétek meg, és ne aludjátok át. Miért szép a béke? A Bibliában a béke mesiási reménység. A teljes igazságosság állapotát jelenti, sőt magában foglalja az ember békéjét a természettel és a természeten belül. Az új szövetségben a béke, görögül eiréni, a Krisztushoz kapcsolódó üdv esemény. Krisztus által a benne hívők megbékéltettek teremtőjükkel, és ez a békesség, amely a hívők szívében uralkodik, nem csak a közösségben talál formát, hanem a világban is felsejlik. A béke éppen azért lehet szép, mert formára, kifejeződésre, láthatóságra, megtapasztalhatóságra talál közöttünk. A felismerhető, a formára és alakra talált béke pedig szép, szépé teszi az embert és a közösséget. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakálára, amely leér köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Schweitzer Gábor vagyok, nem vagyok teológus, világi jogász végzettségű vagyok így, tehát ezek a fenkölt gondolatok számomra egy picikét a paragrafusokba zártan jelentkeztek és jelentkeznek. Szeretném tolmácsolni családunk, édesanyám, nővérem, magam nevében, jelenlen nem lévő gyermekeim, feleségem, nővérem, férje nevében is azt a szeretetet és azt a megbecsülést, amelyet édesapám Schweitzer József irányába tanúsítottak, és ezt a mai fennkölt teológiai diskurzust is valahol egy picit édesapám tiszteletére szervezték. Hangom picikét megcsuklik, meghatott vagyok természetesen, és egyetlen egy gondolatot szeretnék csak felidézni, amit én persze édesapámtól hallottam, és itt sokszor elhangzott, hogy a zsidó-keresztény teológiai párbeszéd milyen fontos volt édesapám hosszú rabinikus pályafutása során, és csak arra gondolok, amit tehát édesapámtól sokszor hallottam, hogy amikor ő fiatal rabbiként a második világháborút követően Pécsre került, és hát rabinikus működésének első 3,5 évtizede Mecsekaljához kötötte, akkor természetes volt, hogy bemutatkozó látogatásokat tett a pécsiek működő felekezetek, egyházak, lelkipásztorainál, kezdve a római katolikus püspöktől, és az ő elbeszéléseiből számomra az derült ki, hogy ezek a kapcsolatok részben protokolláris jellegűek voltak, részben kollegiális jellegűek, és talán magam számára úgy fordítottam le a harmadik szintjét a kapcsolatoknak, amik a protokolláris és a kollegiális kapcsolatokból baráti kapcsolatok alakultak át. És ezen baráti kapcsolatok a pécsi korai időszakban, úgy emlékszem, leginkább az édesapám korosztályához is legközelebb álló Balikó Zoltán evangélikus lelkésszel alakultak ki, és évtizedeken keresztül ezt ápolták is. Tehát amikor intézményesült a zsidó-keresztény teológiai párbeszéd, akkor azt hiszem, hogy volt mire alapozni a édesapámnak Budapestre kerülését megelőző évtizedek pécsi, elsősorban pécsi és Pécs környéki működésére és interkonfesszionális kapcsolataira gondolok. És csak egy apró, kicsit talán fanyar, záró megjegyzést engedjenek meg nekem. Azt érzem, hogy édesapám működése során a zsidó-keresztény teológiai párbeszéd tekintetében a közös alapokat, közös gyökereket sikerült megtalálni. Ezen a téren azt gondolom, hogy édesapám elégedett lehet, és a picit fanyar gondolata az, hogy sajnos úgy érzem, hogy talán a zsidó-zsidó párbeszéd területén hát jó lett volna, ha legalább ennyi eredményt elért volna. Köszönöm szépen még egyszer, és hálás vagyok, hogy itt lehettem. Köszönöm.
Dr. Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkész Mitől szép a béke című előadását hallhatták, valamint Schweitzer Gábor ügyvéd megemlékezését Schweitzer József főrabbiról, aki idén lenne 100 éves. Az előadások november 24-én rendezett a Háború és a béke a Bibliában című konferencián hangoztak el, amit a Keresztény Zsidó Tanács szervezett. Köszönjük a figyelmet! Mária Rádió.